1986. április. Szolga, időző Mány József református lelkipásztor testvérünk az Álmosdi református gyülekezetben.
Ézsaiás könyve 6. fejezetéből olvasok egy szakaszt, az első verstől, foglaljunk helyet. Uzzia király halála évében láttam az Urat, magasra emelt trónon ülve, palástja betöltötte a templomot. Szerápok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek, 2-vel arcát takarta el, 2-vel lábát fette be, 2-vel pedig repült. Így kiáltott egyik a másiknak: Szent, szent, szent a seregek ura. Dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam: Jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú néközt lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. És hozzám repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról, számhoz érintette, és ezt mondta: Íme ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta: Kit küldjek el? Ki megy el követségünkbe? Én ezt mondtam: Itt vagyok, engem küldj. Ő válaszolt: Menj és mondd meg a népnek. Halván halljatok, de ne értsetek. Látván lássatok, de ne ismerjetek. Tedd kövérré a nép szívét, tedd süketté a fülét, és közd be a szemét, hogy szemével ne lásson, fülével ne halljon, szívével ne értsen, és megtérve meg ne gyógyuljon. Megkérdeztem: Meddig tart ez, Uram? Ő így felelt: Míg el nem pusztulnak, és lakatlanok nem lesznek a városok, a házakban nem lesz ember, e föld pedig pusztává nem válik. Nagyon ismerős történet azoknak, akik ide gyakran járnak. Nekem is nagyon ismerős, nagyon kedves, és olyan, mint a többi, hogy nem lehet kimeríteni. Amit én összegyűjtöttem, most csak olyan, gyakran eszembe jut egy érdekes élményem, amikor én Biatolbágyra utaztam egy kedves barátomhoz, egy igen hirdetőhöz, ahogy megy a vonat Pestről Biatolbágy felé, a Török Bálint vidékén van egy óriási TS őszi barackos, körülbelül 8 km hosszú és vagy 4 km széles, mind őszi barack. Megkérdeztem az embereket ott a vonatban, akik velem utaztak, néztük a gyönyörű kertet, hogy hogy szedik le itt ezt a gyümölcsöt. Azt mondja: Uram, nagyon egyszerű. Kivezényelik az egyetemistákat, gimnazistákat, és lekapkodják a legkövérebbeket, a többi ott vész. Egyszerűen a legjava, a legérettebb, és így is óriási haszonnal dolgoznak, hát olyan drága az őszi barack. Azért mondom ezt, hogy vagy úgy vagyok én is, hogy csak alig tudok valamit levenni belőle, mert annyira gazdag ez a történet, és itt nem úgy van, hogy a többi ott vész, csak elvész van értelem, hogy nem tudja az ember mindazt, ami benne van, előhozni, átadni, magának is átélni. Hát csak úgy egy-egy szemecskét. Először is ez egy nagyon boldog embernek a vallomása arról, hogy találkozott az élő Istennel. Én akármerre járok, beszélgetek emberekkel, ismerős, ismeretlen emberekkel. A beszélgetésnek mindig a lényeges kérdése ez, hogy te, akivel én beszélek, találkoztál-e az élő Istennel? Mi mindig ide fordítjuk a beszédet. Itt volt egy író. Egyházi elbeszéléseket szokott írni, novellákat. Ki is adta a zsinati iroda, a novellás kis kötetét, Nábót szőlője az a címe. Hát beszélgettünk, aztán én félrehívtam, és mondtam, lenne egy kérdésem. És megkérdeztem az írótól: Mondd meg nekem, hogy találkoztál-e már az élő Úr Jézussal? Ha meglepődött, mert ezt tőle sehol nem kérdezték meg, és zavarában annyi volt, hogy jó, hogy feladottál ezt a kérdést. De én bízom benne, hogy ez a kérdés, mint egy horog, ott marad beleakadva. Nem az a lényeg, hogy milyenek a mi novelláinak, hogy telt az Isten, hanem hogy találkoztál-e az élő Úr Jézussal. nem a nevével, nem egy festménnyel, az élő Úr Jézussal. Ézsaiás az élő Istennel találkozott. A János Evangélium a 12. részének 41. verséből tudjuk, hogy az Úr Jézus látta. Ez a látomás, láttam az Urat, Jézus látta. Jézus világosan mondja a Bibliában, hogy az Isten soha senki nem látta. Mózes is látni akarta Isten dicsőségét, Szikla hasadékában Krisztus látta. A csipkebogor lángjából az Úr Jézus beszélt. És mindenütt, ahol valamilyen formában Isten láthatóvá vált valamikor is, mindig Krisztus volt ott. Tudjuk a Bibliában, hogy a kőszikla, amely követte a népet a pusztába, és itatta, a Krisztus volt. Ézsaiás találkozott az élő Krisztussal. De sokat jövendőlt róla, csak nem tudta mindig, hogy mit mond, mert neki is titok volt, erőre is el volt, mondania kellett, de Isten megengedte, hogy meglássa. De ez egy egész élete szóló, felejthetetlen emlék maradt, de nem úgy, mint egy fénykép. Láttam, egyszer egy idősebb embert látogattam meg, aki valamikor nagy sportember volt, és egy kis vitrínbe kelyhek voltak, érmek, finom szalagok, mondd, látod, ezen a versenyen azt nyertem, azt nyertem, azt nyertem. Én azt mondtam neki, tudod, ez mind por és hamu. Hol dolgok? De Ézsaiás szívébe nem egy emlék maradt erről a találkozásról, itt kezdődött az élete. Ez egy szüntelen hajtó erő volt, amely hajtotta őt élete végéig. Nagyon pontosan tudta, hogy mikor volt. Azt olvastam az igéből, hogy Uzziás király halála évében. Mikor a király temették, akkor kezdődött az ő igazi élete. Ézsaiás királyi herceg volt, egy nagyon pompás, gazdag, otthonban felnőtt ember. Nem elégítette ki. Hamar megértette az Isten kegyelme, hogy ez mind csak hamu. Ez mind veszendő rothadásra, pusztulásra ítél dolog. Kereste a valóságot, az igazit, az élő Isten. Nem a vallást, vallástanítását, az mind semmi, ezt elfújja a szél. Valaki haldoklik, hiába kapkod a KT után. Ha Krisztus magát nem tudja megragadni. Hiába viszi a papa az úrvacsorát, kenyérésból nem segít rajta. Ha Krisztus magát nem tudja megragadni. Pontosan emlékezett erre az időre. Én tudom, a testvérek, hogy itt vannak, én gondolom mindenki, már nagyobbak konfirmáltak, de már talán nem is emlékeznek a kérdésre sem, elmosódik minden. Csak azt tudjuk, hogy konfirmáltunk egyszer, és sajnos nem sok erő árad belőle. De ebből a találkozóból, ebből a hatalmas erő árad. Na most a következő lecke, amit magamnak is megjegyeztem, hogy aki látja az Urat, akinek kapcsolata van Istennel, annak kapcsolata van a mennyei seregekkel is. Nem egyedül volt az Úr, hanem egy szolgáló angyalsereg, méghozzá a leghatalmasabb angyalok közül való voltak körülötte. Ezt olyan jól tudnék, hogy mi nem vagyunk ám soha egyedül. Az ember imádkozik is úgy gondolja, hogy hát Uram, talán hallottad, én meg az Úr Jézus, elég is. De nem csak annyi, hogy én meg az Úr Jézus, hanem akkor mindig össze vagyunk ott a mennyei seregekkel is. Neki van egy hatalmas tábor, a népe, nagy családja is. Afelé megyünk, hazafelé megyünk mi is. Ide figyeljetek, hagyjátok azt abba. Tehát azt látja a Ézsaiás, hogy ott van egy szolgáló sereg, és amit lát, az megrendíti Ézsaiást. Ő nyitott szemmel néz arra csodálatos, fényes, trónülő valakire, de azt látja, hogy az angyalok nem tudnak ránézni. Hat szárnyuk van, betakarják a lábukat, kettővel lebegnek, kettővel az arcukat takarják el. Nem tudnak ránézni a szentséges Istenre, Ézsaiás nézi, és hallja, hogy nem tudják visszatartani az angyalok az egyetlen mondani valót. Szent, szent a seregeknek, Uram. És a szünet nélkül mondják. Nem tudják megállítani a vallomást. Senki nem tudja megmondani, hogy Isten mikor teremtette az angyalokat. Nem lehet idővel mérni. És ők azóta nem fáradtak el. Nem lett nekik unottá, hogy álmélkodva, csodálkozva nézzék az Isten szentségét, úgyhogy látják, de nem látják, eltakarták az arcukat. El azt fejezték, hogy nem méltók arra, hogy rátekintsenek. Ézsaiás nagyon megrendült, mert ő meg látta. Kétségbe is esett. Jó lenne, ha néha arra gondolnánk, hogy mikor mi úgy imádkozunk, vagy Bibliát olvasunk, milyen könnyedén is illetlenül tesszük sokszor. Én magam is reggel magamba kérdeztem, hogy befejeztem én este az imámat, vagy nem. Mert úgy van, felébred az ember éjszaka, imádkozik, elszundikál, megint imádkozik, ez nem bűn. De azért úgy Mindig jó azt tudni, hogy kinek a jelenlétében vagyok. Hát az angyalok eltakarták az arcukat, az a szent hódolat, az a szeretet és tisztelet, az ámulat, a csodálkozás, az az igazi imádat, az a tapasztalás, hogy nem lehet őt felfogni, csak gyönyörködni benne, és a társaságában lehetek, itt lehetek a közelébe. A boldogság tört ki belőlük ebben a vallomásban. Ézsaiás, amint négy ezt a dicsőséget, egy bűnvallásra kényszerül. De még mielőtt erről szólnék, én hadd mondjam most a testvéreknek ezt bátorításul, hogy a Biblia maga mondja, hogy Ézsaiás Jézus dicsőségét látta. Milyen jó, hogy mi szüntelenül nézhetjük az Úr Jézust. Mikor olvassuk az Új Szövetséget, de ha az Ószövetséget olvassuk is, hiszen az Ószövetség történetei mind róla szólnak. Emlékeztek a húsvéti egyik ige hirdetésre, ahol elmondtam a Emmausi két tanítványnak a tapasztalatát. Jézus, mert akkor még nem volt megírva az Új Szövetség, elkezdte nekik Mózestől kezdve Zsoltárokon át magyarázni az Ószövetséget, önmagáról beszél. Megfejtette nekik, hogy mi mindent mond, az egész Ószövetség ő róla. És a tanítványok szíve pedig repesett az örömtől. Újjongtak, amikor felismerték minden képben Krisztus magát. Miért jó, hogy mi folyton nézhetjük az Úr Jézust. Én azt hiszem, hogy ez egy olyan jó orvosság lenne mindnyájunknak. Az ember ezt nem tudja magára erőltetni, de néha úgy Isten adja azt a belső örömet, hogy miért lett kegyelem, Uram, hogy leülök itt az irodában, hogy bárhol vagyok, vagy éjszaka fölébredek, egy bibliai történeten gondolkodom, de ez csak a te orszád rajzolódik, mert te vagy benne mindenben. Te vagy benne, Uram, Jézus mindenben. És ahogy akkor az angyalok remegő hódolattal imádták és tisztelték az Urat, milyen jó, hogy mi folyton nézhetjük őt. Még csak azt sem kell mondanom, hogy Uram, hadd takarjam el az arcomat. Nem tudom, emlékeznek arra a testvérek, régen szokás volt, most már elmaradt. Még amikor ide kerültem is láttam néhány férfinél, bejött a templomba és a kalapjával betakarta az arcát. Ez ebből a bibliai történetből van. Ezért takarja a magyar ember a férfi az arcát így, most megállt az Isten előtt, mint az angyalok. Innen van véve. Hát most már csak beroskadnak a padba is, jó van. Hadd bátorítsak mindenkit arra, hogy nézzük a megváltót mindig, és a szívünk legyen tele örömmel. Ne legyen egy biblia olvasásunk sehol, unottan, fáradtan, becsukjuk a Bibliát. És akár merre vagyunk egy szomorú, megnehezedett percbe, Uram, hadd nézzek rád! Ez egy pohár. Abba a pillanatban az ember a lelkével tudja, hogy rátja Krisztust. Ömlik rá valami onnan felülről, nem lehet ezt megmagyarázni, elmondani, megtanítani, ezt csak átélni lehet. Átvenni, birtokolni, és élni belőle. Ne engedjétek meg, hogy akár bánat, akár öröm, elvonja a tekintetet Krisztusról. Ismerek családokat, ahol egy tragédia után meghalt a gyermekük, de miért nem mennek templomba, és nem imádkoznak többet. Elvette az Uram a gyermekemet, nem imádkozom többet. Már nem tud ránézni. Ha nézne, haraggal nézne. Nem szabad. Ha mindent elvér, semmi nem marad, de ő megmaradt, akkor is elég. Ne engedjétek, hogy akár öröm, akár bánat, bármi, a tekintetet elfordítsa. Na most odaérünk, hogy amikor az ember a hitével megtapasztalja, hogy Isten jelenlétében van, nem tud más mondani, mint azt, hogy jaj nekem. Jaj nekem. Ha az ember nem ezt mondja, nem ezen a szívében, már vétkezik. Jaj nekem. Mikor én felnyitom azt a Bibliát, tudom, hogy ezek a szemek nem méltók arra, hogy olvassák ezt a könyvet. Mennyit vétkeztem az én szememmel már életemben? A nyelvemmel. És mondom, jaj nekem, jaj. Jaj nekem, mert annyi éneket énekeltem hamisan. Most ott volt az a gyönyörű szép ének. Te légy Jézus oltalmam, majd fogjuk énekelni. Nálad lesz jó jutalmam. Vagy akárhol itt van, azt mondjuk, hogy énekeltük. De másnapon van nékem, betölti Jézus szívemet. Ezt énekeltétek az előbb. Betölti Jézus szívemet. Most gondoljuk meg, hogy igaz vagy nem igaz. Mert ha igaz, akkor mindenkit szétfeszít az öröm. Betölti Jézus szívemet. Minden zuga sarka területet be van vele töltve. Sehol az hátának egy tenyérnyi helye nincsen. De nem így van. Jó lenne, de könnyű énekelni, de megvalósítani. Jaj nekem, mert a nyelvem annyit hazudik. Isten erőt, Isten dolgaiba, jaj nekem, betölti Jézus szívemet. Ezt már énekeltük annyiszor, itt akkor mindenki szent lenne, nekünk is szárnyaink lennének már. Ha ez igaz volna, betölti Jézus szívemet. De énekeljük. Tehát elvesztem, jaj nékem, elvesztem. Éppen azért, mert az én bűnös szívem és bűnös nyelvem annyit vétkezett. Jaj, mennyi meg nem gondolt fogadalom, keresztelésről, keresztszülői fogadalom, szülői fogadalom, házassági eskü, úrvacsorai fogadalom, de mennyi minden. Jaj nekem, jaj a nyelvemért. Megmondja őszintén, saját magáról beszél, mert ez az első. Azt mondja, hogy tisztátalan ajkú vagyok. Testvérek, az mindig baj, amikor valaki a más bűnével közeledik az Istenhez, nem a magáéval. Jaj, nekem elvesztem, mert ilyen vagyok. És nem úgy, jaj, Istenem, milyen gonoszok a szomszédok, a családtagok, az egész gyülekezet, meg mindenki. Először ezünk, hogy jaj, nekem. Mert én vagyok tisztátalan. Nem azért jajgat, mert más. És amikor ezt elmondta Isten előtt fájdalommal, akkor már beszélhet egyébről is. Akkor már megmondja, hogy tisztátalan ajkú nép között lakom. Mi úgy vagyunk általában, hogy a más bűnét elmondjuk, szinte néha az ember ugye rágódik rajta, majdnem örömmel mondja. Ézsaiásban égett a szégyen az ajka vétkeimért, és most látta, hogy a népem is ilyen. Hát tőlem is vettek példát. Énekeltem a gyönyörű énekeket én is. De hogy énekeltem, de hogy? És nem volt igaz. Fogadalmakat tettem, nem tartottam, meg láttam más, én se tartom, meg ő se. Most fáj neki, így fáj már a többi bűne. Mikor egy anyának vagy nagyszülőnek az fáj, hogy az unoka meg a gyerek nem imádkozik, mert én nálam nem látta, hogy az a mindennapi kenyerem, hogy abból élek, hogy azt tart életben az ige meg az ima, akkor már így fáj. És akkor csak a büszkeségünket, hiúságunkat bántja, hogy aj, de messze van az Istentől, de tudni kell, hogy jaj nekem, mert olyan messze van. Ézsaiás meglátta a trónon Krisztust, de mi sokkal többet látunk. Ő beszélt arról az 53. fejezetében a könyvének, beszélt erről a megfeszített Úr Jézusról, de nem tudta, hogy mit mond. Mondania kellett, de mi már tudjuk. Mi láttuk a királyt egy másik trónon, nagy pénteken, tövis korona alatt. És tudjuk, hogy azt a trónt mi érettünk, és mi helyettünk foglalta el. És akkor megint azt kell mondani, hogy jaj nekem, én láttam a megfeszített Isten fiát, ahogy én érettem, átok alatt vergődik és szenved, jaj nekem. Mikor ember ide eljut, mikor magát így megalázza, azonnal jön a segítség. Mi történt? Hozzám repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, melyet fogóval vett az oltáról. Ez engem mindig ámulatba ejt, és nem tudom megtenni, nem mondjam el újra meg újra, hogy milyen gyönyörű dolog ez, hogy az angyal azt a parazsat az oltáról kézzel nem vehett el. Nem égette volna meg a kezét, nem azért, az angyalokra nem ad az a parázs, hanem Isten meg akarta nekünk ezt hagyni, hogy értsük meg. Az oltáron égett a tűz az Isten szeretetének a lángja, amely elfogadja a bűnös ember ajándékát, magához vesz, és elég, ugye, a füst felszáll. Az angyal nem nyúlhat hozzá semmihez, ami az Isten és az ember között van. Nem nyúlhat hozzá. Az angyaloknak nem szabad az utcákon prédikálni. Az angyaloknak nem szabad a szószékkel igét hirdetni. Az angyal nem vihet a betegnek egy úrvacsorát. Az angyal nem vigasztalhat meg senkit. Kivételes esetekben kiszabadítják a apostolokat, egy-két szót szólnak, Péter kihozzák, azt mondják, álljatok fel és hirdessétek. Nem mennek az angyalok, kihozzák a börtönből a apostolokat, ti meg álljatok fel és hirdessétek. Ez egy olyan különös titok, ahogy az Isten minket szeret. Az angyalok abban bele se tudnak nézni. Mikor a proféták beszéltek az eljövendő Krisztusról, életünk való szenvedéséről, a proféták se tudták, hogy mit mondanak, előlük is rejtve volt, de mondani kellett. Dávid elmondta, hogy átjukasztották kezeimet, lábaimat, hát nem volt szeg a tenyerébe, de mondani kellett. Mert Krisztusról beszélt. Megszámlálni minden csontomat, hogy ki volt fordítva keresztet. az angyalok pedig csodálkozva és álmékodva nézték, hogy megy a tökéletes az átok fára, milyen elszántan, visszatarthatatlanul, hogy veszi magára az Isten rettenetes verését, büntetését. Nem értik az angyalok ezt a szeretetet. Ők nem vétkeztek, és sosem mondják, hogy bocsánatot kérek. Nem tudják mondani, hogy bocsáss meg, és nem tudják mondani, hogy köszönöm a bocsánatot. Ezt csak mi tudjuk mondani. És nem jó szó, hogy irítség, de úgy szeretnék az angyalok megkóstolni azt a kegyelmet, szeretet, amiben nekünk van részünk. Azt az örömet, amit a megkegyelmezett ember érez. Csak azt tudjuk, hogy örülnek az Istennel együtt egy bűnös ember megtérésén, de az a bűnös mit érez, azt ők nem tudják. Ők szolgáló lelkek, mi érettünk, gyönyörködnek az Isten kegyelmes munkájában, amelyet érettünk tesz, de álmélkodnak, hogy a forgó való embert hogy szereti. És mivel mennyei lények, hát nem irigyek, gyönyörködnek abban is, amennyiben az a törvény, hogy mindenki annak örül, hogy a másiknak több van. De gyönyörök annak örülnek, hogy mi kapunk többet. Ez a mennyei törvény. A földi törvény az, hogy akkor örülök, ha nekem van több. Neked ne legyen, nekem még annyi legyen. Amennyiben fordítva van. Az a jó, hogy neked olyan sok van. Akkor örül a másik. Igen, idézem megint azt az éneket, amit már sokat idéztem, az ember ezt a csodálatos titkot nézi, hogy hogy lett az Isten fia, Isten bárányává, engesztelő áldozattá. Két nagy csodát találok itt, s a szégyen elpirít, Isten szerelmét látom én, szívem nagy bűneit. Most jön a feloldozás, miután úgy fájt neki, hogy olyan tisztátalan, égető tűzként átjárja az Isten lángoló szeretete, a szívét gyújtja meg, csak akkor már lobog a szíve, most már az ajkáról is kiéget minden, nem az angyal bocsát meg neki, az angyal csak közli, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva, nem azt mondja az angyal, hogy megbocsátottam, vagy Szűz Mária megbocsátott, vagy Szent Jakab, hanem közlöm veled a bocsánatot, amelyet az Isten ad. És most olyasmiről kell még beszélni, szeretném úgy elmondani, hogy értsék meg a testvérek, mindenkinek szól, a kicsi gyereknek is. Mikor Ézsaiás már rendben van, kitör Isten szívéből egy fájdalmas kérdés. Eddig az Úr nem beszélt. Beszélt Ézsaiás, beszélt az angyal, most megszólal Isten. Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta, kit küldjek el, ki megy el követségünkbe. Ott vannak az angyalok. Nem mehetnek. Én nem tudom nektek tolmácsolni azt a Istennek önmagát megalázó, megrendítő kérdését. Hát nincs nekem senkim, hát kit küldjek? Azt ő tudja, hogy miért tesz, hogy nem küldi a milliónyi angyalt. Nem. Emberhez ember menjen. Elveszett emberhez megmentett ember menjen. Tisztátalan emberhez megtisztított ember menjen. Bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. De ki megy el? Ez nem úgy van, hogy csak a parancs menj, hanem kimegy. És ha valaki megtapasztalta, hogy neki az Úr megbocsátott, megtisztította, szíve tüzet fogott, hát mit tud mondani? Engem küldjél. Itt vagyok én. Nem számít, ha senki nincs. Én meg te ketten elég vagyunk. Csak küldjél el. Nagyon fontos dolog ez az egyházban, a gyülekezetben, a presbitériumban. Szomorúan tapasztaljuk most is olyan embereknek a munkáját, akiket nem az Isten küldött ide. És rontanak és pusztítanak. De akit az Isten megáll, ma is átéltünk egy olyan kedves rövid órát, fél órát, valaki bejött hozzánk presbiterek közül, hogy presbiter azt mondja, olyan jó, hogy bejön valaki, lejön imádkozni velünk, Bibliáról beszélgetni. Az ember azt érzi, hogy az Isten megint küldött valakit, hogy erősítse. Mert mi megyünk valakihez, akkor ez igével megyünk. De akit nem az Isten küld, nem tud jót tenni, csak rombolni, csak pusztítani. Nagyon gondoljuk meg minden tevékenységű, hogy kinek a nevébe megyünk. Bemegyünk valakihez, mit mondunk neki? Egy dologhoz hogy állunk oda? De boldog, hogy azt tudja mondani, hogy engem küldj. Mondhatom, hogy Ézsaiás uram, hát először is királyi herceg vagyok, hogy jön az ki, hogy hát ott vannak a papok, meg hát én velem ugyan mi remény, egy magam vagyok, nézd a nép milyen. Ha lesz 1000 Ézsaiás, akkor én megyek. Nem. Az, akit az Isten megtisztított, akit az Isten megszólít szeretettel, az már nem józan ember. Nem tud gondolkozni józanul. Isten szolgái mindig olyanok, hogy azt józan észre nem lehet megérteni, hogy mit csináltak, miért csinálják. Mert józan észre azt mondaná, hogy Uram, nincs értelme. Gyönyörű templom, Isten tisztelet, én meg ugyan mit tudok tenni? Ha eddig nem értették meg. Mert a feladat ember feletti, ezt ember nem tudja megoldani. És megdöbbentő, ami következik, mikor ő felajánlja magát, Isten el is fogadja, de ám olyan mondani valót ad neki, amit nem Ézsaiás választott. Én mindig örülök, amikor ezt olvasom, hogy nem én voltam akkor ott, hogy nekem nem ezt kell hirdetni, ami itt van. Mert itt ezt kellett hirdetni. Menj és mondd meg a népnek. Halavá, halljatok, de ne értsetek. Látvállásatok, de ne ismerjetek. Tedd kövéré a nép szívét, tedd süketté a fülét, közd be a szemét. Ja, ez olyan rettenetes olvasni. Eljött egy idő, amikor Isten már csak azért hirdetette az igét, hogy minél több vádoló tanú legyen népe ellen. Félelmes egyszer itt is bekövetkezik. Vannak köztünk emberek, akik már csak azért hagyják az igét, hogy minél több tanú legyen ellenük. Annál keményebbek. 21 év óta megtanultam egy pár dolgot itt is. Vannak emberek minden Isten tisztelet után még keményebbek. Ezeknek már a prédikáció csak befogja a fülét, csak beköti a szemét, csak kövéríti a szívét. Nem tehetünk róla. De milyen jó, hogy ezt hirdethetjük még most, hogy ha hallasz, akkor halljad. Ha látsz, akkor láss. Ha érted, akkor értsed. Ha szívedhez szól, akkor nyíljon meg a szíved. Nekem az a feladatom, hogy vigasztalást, örömöt, Isten jó akaratát hirdessem. Adjon Isten mindegyikőtöknek élő találkozást önmagával, akár az Isten tiszteleten, akár a Biblia mellett, akár egy beteg ágyon, ahogy akarja, hogy csak legyen meg ez a találkozás. Éljétek át, hogy éget a bűn belől, és jaj, nekem elvesztem, mert tisztátalan vagyok. És így fájdalni a népünk, gyülekezetünk bűneit is. Aztán az Isten szeretete kiéget mindent. És nem tudom az ember más gondolni, hogy itt vagyok én. Használj fel valamire. Nincsen köztünk senki, aki bármilyen indokkal menthetné magát, hogy én már nem tudok az Úr ügyéért semmit se tenni. Ilyen mentség nincsen. És én befejezem Jézusnak a nagyon fájdalmas és félelmes szavaival. Én folytonosan forgatom ezt magamba már, vagy 2 éve, mert nem tudom azt az igét megérteni, csak rettegek tőle, és szeretném jobban érteni. Mikor egy-egy prédikációt az Úr Jézus befejezett, akkor azt mondta, hogy akinek van fülehallás, a hallja. És nem mondhatnak, hogy kinek van, vagy miért nincs. Ez rettenetes valami. Idéztem többször annak a meg nem tért Latornak a történetét nagypénteken, aki ugyanon közel volt az Úr Jézushoz, mint a megtérő, és az Úr Jézus egyetlen szóval nem mondta annak a meg nem térő Latornak, hogy hát ez az utolsó órád, nézd, a társad már a paradicsomban van szinte, hát gyere te is! Ne! Akinek van füle, hallja. Hát ne legyen senki számára ma esti ítéletre, legyen segítő, gyógyító szeretet, amely odavezet és összeköt Istennel. Imádkozzunk! Az igéjét a Zsoltárok könyvéből olvasom, a 71. Zsoltár 17. versétől a 23. foglaljunk helyet. A 71. Zsoltár 17. versétől a régi Biblia fordítást olvasom. Ó Isten, gyermekségemtől tanítottál engem, és mind mostanig hirdetem a te csoda dolgaidat. Vénségemig és megőszülésemig se hagyja engem, ó Isten, hogy hirdessem a te akaratod a te nemzetségnek, és minden következendőnek a te nagy tetteidet. Hiszen te igazságodó Isten felhat az égig, mert nagyságos dolgokat cselekedtél. Kicsoda hasonló te hozzád, ó Isten, aki sok bajt és nyomorúságot éreztettél velünk, de ismét megelevenítesz, és a föld mélységéből ismét felhozol minket. Megsokasítod az én nagyságomat, hozzám fordulsz, és megvigasztalsz engem. Én is tisztellek téged, lanttal a te hűségedért, én Istenem. Éneklek neked hárfával, ó Izraelnek szentje. Örvendeznek az én ajkaim, hogy énekelhetek neked, és lelkem is, amelyet megváltottál. Ennek a Zsoltárnak
Az új fordításban az a címe, hogy Öregember könyörgése. Lelolvastam, hogy megállított engem, mert a gyülekezetben most már én is az öregek közé számítok. Öregember könyörgése. Én tudom, hogy mindenkinek, aki itt van, megvan a maga terhe, és ha most nekünk ki kellene egy papírlapot töltenünk, nem tudom pontosan hányan vagyunk, de kiosztanék annyi papírlapot, és azt kérném az itt levőktől, hogy legyenek szívesek felírni, hogy véleményük szerint közöttünk ki van legjobban megterhelve, ki szenved legtöbbet. Aztán ki a következő, és írjuk fel végül, ki az a legvégén, akinek a legkevesebb baja van. Saját magunkat hagyarikat írnánk be. Mondjuk vagyunk 30-an. Ki írnánk legelőre? Kinek a nevét? Közöttünk ez van legjobban megterhelve. Ennek van legjobban segítségre szüksége. Ennek kell legjobban könyörögnie Istenhez. Aztán ki a második, harmadik, de magunkat hova írnánk? A zsoltáríró, ahogy olvastam, ezt mondja. Ó Isten, gyermekségemtől tanítottál engem. Ha ti körülnéztek itt a falakon, látjátok, a volt konfirmáltakat, sok kép nincs itt, nem mindig csináltunk képeket, meg volt, hogy az utolsót is elvitték, nem tudtam már mit bekereteztetni, de itt olyan azok a képei vannak, akik egy gyerekkorukban Isten igéje tanított. Ó Isten, ifjúságomtól tanítottál engem. De hogy milyen volt a tanítás, meglátszik abból, hogy nem jönnek vissza a tanítómesterhez. Néhányan vannak, akik még vissza-vissza térnek, itt is vannak. Örülök, amikor látunk fiatalokat, akik itt konfirmálnak és visszajönnek. De boldog az, aki ezt a vallomást, ó Isten, gyermekségemtől tanítottál engem, így tudja folytatni, mind mostanig hirdetem a te csoda dolgaidat. De még az is előfordul, valaki eljön közénk a régen neveletek közül, de sehol nem hirdeti azt, hogy ki az ő életének a kincse tartalma. Kiben találsz meg mindent? Minden ember hatalmas hatása van a környezetére, aki szenvedéssel szeret valamit vagy valakit. Érdekes, amikor az emberi beszélget nagyon tanult emberekkel, hogy elámul az ember, hogy mennyit tud. Volt itt egy lelkész, aki a egyházlátogatás végezte, dr. Kormos László, itt volt egyik évben, talán 2 éve, sokszor elbeszélgettem vele is. Ha én bármit kérdeztem tőle az egyház történelemre, apró dolgokat, mintha csak olvasta volna. Olyan tekintélyt ad az, hogy valaki tudja a dolgait, benne van mindenben. De legyen egy tekintélyt az adja, amikor azt tapasztalják körülöttünk, hogy minden dologban tudjuk, hogy mit mond a Biblia. Nemrégen Debrecenben beszélgettem egy özvegy papnéval, akinek lelki harcai voltak, volt egy kérője, de hát nem tudta menjen vagy ne menjen, 3 gyermeke maradt, özvegye maradt. Beszélgettünk sokat, és hogy megint találkoztunk röviden, csak ennyit mondott, hogy meghallgattam a tanácsát, és megálltam azt az ügyet, mert én azt mondtam neki, hogy ennek jó vége nem lehet. És én pár bibliai igével is alátámasztottam, az Bibliából vett tanítással. De olyan jól, az ember az élete nehéz, fordulatos, valóban bölcsességet igénylő eseményeinél is tudja, hogy mit mond a Biblia. De higgyétek el, nagyon sokszor döntöttünk fontos dolgokban, úgyhogy nem tudtuk volna megmondani, mit mond a Biblia. Vagy itt beszélgettem meg valakivel, egy háztaggal, most nincs itt, akinek szóltam egy bizonyos dologban, mert azt mondta, hogy nem tudok megbocsátani. És mondtam neki, de hát a mi atyánkban benne van, azt mondta, nem érdekel engem a mi atyánk. Hát akkor itt tovább is beszélni. Ha nem érdekel engem, akkor menjen mindenki úgy, ahogy tudja, de aki ezt mondja, hogy Istenem, ifjúságomtól tanítottál engem, annak itt kell folytatni. Mind mostanig hirdetem csoda dolgaira. Azt pedig lehetetlen, hogy én hirdetem az Isten csoda dolgait, magam pedig az elkezdető úton megyek. Mert a cselekedeteink sokkal jobban prédikálnak, mint a tavalyi. Mi mondhatjuk valakinek gyere tempomba? De mondjuk elég csak annyit, amikor a WC-be sorba állunk, aztán ő következik, én meg elébe állok, mert éppen elfordul, én meg belépek elébe. Utána hiába mondom neki, hogy gyere tempomba. Ez csak azt tudja, hogy elében léptél. Ezt tanultad? Sok kicsi dolog van. Én nem felejtem el itt, amikor még itt volt az üzlet, és egyszer Rizkásnak osztottak télen. Én soha nem hittem volna, hogy faluberi, akiket ismerek. Szépen beálltam a sor, megnyílt az ajtó. Úgy lerepítettek, mintha 2 kiló lettem volna. 1 kiló Rizkásáig. Na olyan valaki, aki lerökké van a másikat, az hiába mondja, gyere templomba. Hirdetni az Isten csoda dolgait. Na most mondtam ugye, hogy az a címe a új fordításban, hogy öregember könyörgése. Hát azért itt vannak közöttünk, ma megjött a Székes Gyula testvérünk, úgy örültem, mert beteg ember és többször hiányzott. Higgyétek el, hogy öröm az embernek azt látja, hogy az öregkorban is megint még mindig arad Isten egy kis támaszt, és megint talpra áll valaki. Szinte úgy kell lenni, hogy ha itt az Isten köztünk azt énekeltük, akkor úgy kell lenni, hogy aki beteg, aki távol van, akinek baja van, valamennyire mi is érezzük meg azt. Ha valakinek öröme van, érezzük meg azt is. Ne fogjátok látni, hogy megkönnyebbedik és megszépül az életünk. Egyszerre tartalommal telik, ha kezdjük egymás terhét és úgy felvenni. Ugye öreg ember az öreg emberrel érez együtt, a fiatalabb a fiatalabbal, de oda kell eljutnunk, hogy mindenkinek, aki közénk tartozik, ebben a kicsi családban, nézzétek, ennyi az álmodik gyülekezet. 1400 emberből ez a gyülekezet. És még élünk. De aki nem lennétek, itt nem lenne Isten tisztelet. Azért nekünk nagyon össze kell tartani, minden öreg ember is érték, és minden gyermek is nagy érték. A Zsoltáríró arról tett tanúságot, hogy az ő ifjúkora Isten uralma alatt állott. Most már aztán olyan helyen vagyunk, olyan témánál, ahol én megkérdezhetem nem csak az öregeket, a fiatalabbakat is. Sokszor kérdeztem már, de fogadjátok el újra a kérdést, és legyünk becsületesek ebbe a dologba. Most magunknak kell felelnünk, saját szívünknek. Csak 12 éves kortól, 10 éves kortól legyen. 20 éves korig, 10 éves legyek csak. Attól a gyerekkortól az emberi korig, felnőtt korig. Azt a 10 évet én kinek adtam, amikor már jól tudtam, hogy mi a jó, mi a rossz. Mikor már tudtam dönteni. Visszaemlékszünk mi még 4-5 éves korunk bűneire is. Én emlékszem, amikor 5 éves voltam, és öcsémet kiborítottam, mert nekem kellett tologatni. Isten csodálja, hogy életben maradt. Eljött a orvos, és mondta, hogy az a gyerek majdnem meghalt. Én azt mondtam, hogy felborult a kocsi. És sokszor megvettem eszembe, hogy majdnem megöltem az öcsémet, mert bőzött, és nekem kellett tologatni. Csak 5 éves voltam, de már tudtam volna ölni. Kiborítom, ne bőzjön. A 5 éves gyerek. És később majd jönnek az egyéb dolgok. Mindig több és több bűn. De ha valaki ezt tudja mondani, gyermekségemtől tanítottál engem, ez szerint, hogy mindig jobban-jobban szakadt el attól, ami a gyermek szívébe bűn és rossz, és egyre jobban ragaszkodott ahhoz, amire Isten tanította. Van, aki közöttenek, akik szerint azt kell mondani, hogy a nagyobb teher, a nagyobb ítélet a szülőkön van, mert nem tanítottak. De senki sem menheti magát azzal, hogy mert a szüleid nem tanítottak. Senki sem menheti magát, mert a kisi gyerek is már gondolkodik, széjjel néz, figyel, és már különbséget tud tenni jó és rossz között. Nekem egy megdöbbentő megfigyelésem volt, amikor fiatal lelkész voltam, és először láttam egy kisi gyereknél, láttam, hogy mit csinált, bejött az anyja, kérdezte, hogy kit csinálta, és ráfogta a testvérére. Akkor láttam, hogy az a 3 éves gyerek remekül hazudik. Még senki sem mondta neki, hogy kell hazudni. Tökéletesen megjátszotta. Állította. Már a 3 éves gyerekben ott van az a bűn. Ott tud hazudni és vádolni. Azt ezt teszi, hogy a testvére bűnét magára vegye, de az övét rá tudja kezdeni. Bizony, ha visszagondolunk, én mindenkit arra kérek, egyszer egy olyan csendes este vagy délután vagy, amikor éjszaka fölébred, vagy van egy kis idő, hogy egyedül tud igazán lenni, Isten előtt. Valamit meg Istennek azokat a bűnöket, amelyeket elkövettünk gyerekkorunkban, fiatalkorunkban. Talán akkor nevetve dicsekedtünk vele, néha most is néha nevetve mondjuk, de bűn volt. Lehet, hogy valaki dühösen átkozott minket egy csíny miatt. Az Isten szét a miattunk, de a mi bűnünk is. Vissza kell gondolni arra, amivel Isten megbántottuk gyerekkorunkban és ifjúkorunkban. A következő dolog, a Zsoltárírónak volt miről beszélnie. Mert ha azt mondja, hirdetem csoda dolgaira, hát akkor nem mesét mond, nem könyvből olvassa, hanem annyi tapasztalata volt, hitének annyi tapasztalata az ő élő Istenével, mikor vétkezett, a szíve leszomorodott. Nem akarta Istennek megvallani. Nem volt nyugta. De így a 32. Zsoltárban, hogy mintha valami törné a csontjaimat. A hús lekopik rólam. Ég bennem valami. Minden részem beteg. Kettőtől talpig. Így határoztam. Uram, megvallom. Elmondom. És ahogy megvallottam, levetted róla a bűneim terhét. Fellélegzik, meg könnyebbül. Nagy tapasztalat. Tehát el tudja mondani valakinek, aki épp úgy küzdik és menekül az Isten elől. Nagy segítség. Vagy amikor bármiben vállalta a szükséges áldozatot, hogy hűségesen maradjon meg az Úr mellett. Kárt szenvedett. Bajok érték, de megállt az Úr mellett. Aztán jött Istennek a vígasztalása, segítsége. És sokszorosan visszaadta Isten azt, amit ő érte, oda kellett áldozni. Megint van mit mondani. Vagy amikor nagyon beteg volt. Az orvos azt mondta, hogy itt nincs segítség. És akkor így szólt az a hívő ember, a zsoltárért, hogy Uram, nem segít senki. Kedvedben van az életem. Nem vagyok méltó, hogy meghosszabbítsad. Légy kegyelmes hozzám. Ezután szeretném jobban a te hatalmad alá adni. És felépült. Folyton emlékezett rá, hogy elközelezte magát. Még inkább odaadta magát Istennek. Ezt is el lehet mondani. Ez megint segít olyanokat, akik épp így küzdködnek, és talán a haláltól félnek. Van mit mondania. De jó, amikor valakinek van mit mondania. De amikor erről van szó, hogy hirdetem ott egy csoda dolgairat, elgondolkoztam, hogy ha nekem be kéne számolni, Isten milyen csodákat tett az én életemben, tudnék egy könyvet írni, de én csak egy nagy csodát tudok. Sokszor idéztem nektek ezt a kedves éneket. Két nagy csodát találok, itt a téged elgyűri, Isten szerelmét látom én, szívem nagy bűneit. Mikor az ember fel tud nézni a megfeszített Úr Jézus Krisztusra, itt van ez a tövis koronás fej, meg ez a tövis korona, nem fejezi ki azt a fájdalmat. Mert olyan eltorzult volt, olyan elgyötört, Istentől megverve, mindenkitől elhagyva, minden bűn alatt megítélve, a pokolba taszítva, se az angyalok, se Isten nem tudott rátekinteni. Elborította minden bűn. De szeretetből vállalta el. És kitartott a kereszten mindvégig. Hogy mondták a papok, a nép? Most szállj le, hogy Isten fia vagy. A nép van, hogy tomboltak, hogy gyere, szállj le. Most mindenki hinni fog. Hát azért jöttél, hogy meghódoljanak előtted. Jöjj a keresztről. Ki kellett inni a pohara? Azzal, ha lehetséges reggel, de nem lehetett. Az én bűneimért, a ti bűneitekért az Úr Jézus tökéletesen elegetett. Ez a legnagyobb csoda. Hogy minket, a csak bűnre hajló embereket, hűtlen, hálátlan embereket, ilyen halálosan szeretett, és most is szeret. Mert nem úgy van, hogy meghalt értem, most már nem törődik velem. Aki én életem meghalt, aki engem az életénél jobban szeretett, most is szeret. A Biblia mondja világosan is igaz, hogy ő tegnap és ma is mindörökké ugyanaz. Mindenkit szeretnék megbátorítani, aki közönt érez magába, vagy sügget, vagy nem tudja, hogy hisz, vagy nem hisz, vagy hogy induljon el. Az, aki éreztünk a keresztfán meghalt, felvetett a nyomorult emberi testet, hogy megölhessék. Mert mint Isten fiát nem ölhették, mert csak mint ember fiát. A szeretetből tette, és megelőzött. Nem öltem még a földszínén, teljesen megszülettél. De rólad mit sem tudtam, én tulajdonoddá tettél. Olyan gyönyörűen mondja az ének. Ezt a szeretetet, ezt kell engedni a szívbe. Ha elhagynak barátok, rokonok, testvérek, csalódunk, ötövet magunkban. Egy valakinek a szeretete hűséges. Van itt a faluban is egy fiú, akire nagyon sokat állottam. Sokat törődtem vele. Nem is közöm. Én nem bántam meg, amit tettem. De milyen jó, hogy valaki, akivel szemben én voltam sokszor hűtlen. Éjjel nappal vigyáz rám és őriz engem. Az ő hűsége, az ő szeretete, ez a csoda. Az igazi csoda az Úr Jézus szeretete, hűsége irántunk és hozzánk. Senki sem szeret úgy téged, mint Krisztus, senki sem tett elég éretted, mint Krisztus, és senkinek sem tartozol annyival, mint Krisztusnak. És itt van, megöregedve, vénségemig és megőszülésem is se hagyja engem, ó Isten! Az egy fájdalmas tapasztalat, mikor tapasztaljuk, hogy megroppan az erő. Én emlékszem arra, kokadi lelkész voltam, amikor nekem szemüveget kellett venni. Olyan keserű lettem. Éreztem, hogy egy határt átléptem. Valami kezdődik. Aztán egyre jött több jele. Elveszíti az ember a hallását. Éjjel nem tud aludni. Vérnyomás mindig nagyobb. Isten küldi a hírnököket. Hozzák az üzeneteket, hogy csomagolj és készülj. Ez nem félelmes. Nem félelmes, mert ha ezt tudja az ember mondani, vénségemig és megőződésemig se hagyja engem. Nehéz, amikor megfogy az erő. Tehát meglátogattam két beteg asszony testvérünket. Egyik már elmondta örömre, már a lányához el tudott menni. Hogy ahogy futkosunk, jövünk, megyünk, kétszer is elmegyünk a boltba. Mostankozunk, hogy megint el kellett menni. Valaki meg megköszön, hogy el tudtam menni odáig. Nagy nehezen. A másik is meg érdezi fáradtan, hogy annyi munka van rám kiszabott éjjelzve, hogy fogom elvégezni? Nincs már erő. Bizony, vénségemig és megőszülésemig ne hagyja. Egy remény, egy segítség, egyedül csak ő. És milyen jó, hogy nézzétek, a Bibliában nincs ravasság, nincs hamisság, nincsen félrebeszélés, szépítgetés. Sok bajt és nyomorúságot éreztettél velünk. Ez nem úgy van, hogy én kezembe vettem a Bibliát, járok az Isten tiszteletre, imádkozom, mostanunk ez a semmi vajon nincs. Nem így van. Sok bajt és nyomorúságot éreztettél velünk. Az ebben néha látja a fényképeket, még nagy államférfiakét is. 1500 évvel készült ki, ki van retusálva, ha néha 1000-ről látjuk, akkor 1000 ránt. Hát mit ér a szép fénykép, de meg kell halni. Már a ráncok már hirdetik, hogy már képítik a koporsot. Sok bajt és nyomorúságot éreztettél velünk, de ismét megelevenített. Ez egy különös tapasztalat a hívő embernek. Átvisz Isten a bajokon, a nehézségeken. Van is, hogy napról napra szüntelenül mindig jön valami újabb baj. De állandóan fogni kell a kezét. Én mikor a kis unokámmal Mózesre megyek bárhol, hát még a járdán is, ott is igyekszem fogni a kezét, nem, hogy hirtelen valahol elszaladjunk, de ha átmenjünk, hogy jutom, mindig erős.